vendégünk a Duna House igazgatósági tagja, gazdasági igazgatója, Schilling Dániel, akit szeretettel köszöntünk. Szervusz!
Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
2022-ben az első két negyed év ugye még rekordot jelentett az ingatlanpiaci aktivitás kapcsán, viszont utána már egy erőteljes lassulást lehetett tapasztalni, ugye ebben az elszabaduló infláció, a hitelezési kamatok megugrása is komoly szerepet játszott. Összességében hogyan alakult a második fél év?
Mi négy piacon vagyunk jelen, Magyarország mellett most már az olasz piac a legnagyobb piacunk, emellett Lengyelország és Csehországban vagyunk még aktívak. Így ezek a piacok nagyon eltérően reagáltak ezekre a változásokra, amiket említettünk. Azt már Magyarországon a 2008-as válságban láttuk, hogy a hitelpiacnak az egészségügyi állapota az nagyon radikálisan hat az ingatlanpiacra. Ott ugye elsősorban a devizahitelek miatt a hitelpiac 80%-ot esett egyik évről a másikra, és az ingatlanpiac pedig 230 ezeres évi tranzakció számról esett le 85 ezer tranzakcióra három év alatt, és aztán 5 évig ezen a szinten stagnált. Most ezzel nincsenek ilyen drámai esések, és azt látjuk, hogy az a piacmix, amivel mi most rendelkezünk, ezek nagyon, nagyon erős diversifikációt adnak nekünk. Ez a három piac nagyon eltérően reagált ezekre a változásokra. Alapvetően a piac szerkezetéből, a piacon elérhető hiteltermékek jellegéből, struktúrájából adódóan.
Azt láthatjuk, hogy egy nagyon erőteljes piaci részesedés növelésen van túl a Duna House, hiszen ugye a teljes piac egésze, a lakáshitelek piacáról beszélek, körülbelül 50%-kal esett vissza év végére éves alapon, viszont a Duna House által közvetített hitelek volumene mindössze 30%-kal csökkent. Minek köszönhető szerinted ez a relatív értelemben erős teljesítmény, illetve hol állhat jelenleg a Duna House részesedése lakáshitelezési, hitelközvetítési piacon, illetve mik a középtávú piaci részesedésre vonatkozó célkitűzéseitek?
A piaci részesedésünk az most nagyságrendileg 10%-on áll a magyar lakáshitelpiacon belül. Megemelkedő kamatok és az infláció miatt rájövedelemnek a csökkenése az rendkívüli módon kihúzta a vevők lába alul a talajt, a hitelképességet nagyon jelentősen rontotta, és egy ilyen helyzetben, ha valakinek nincsen annyi megtakarítása, hogy csak készpénzből megvásároljon egy ingatlant, a hitelt kell hozzá felvennie, akkor egy ilyen piacon nagyon fontos számára az, hogy melyik hitelterméket választja, illetve ezeket a hitelterméket hogyan kombinálja olyan támogatott termékekkel, például a csok, a babaváró, stb., amivel ki tud keverni egy olyan átlagos kamatszintet, amit még elbír a jövedelme. Ebben a folyamatban, vagy ebben a választásban van az ügyfeleknek szükségük szakértő segítségre, amit közvetítő csapatunkkal tudunk nekik nyújtani.
Hogyan alakulhatnak mondjuk a lakáspiaci szegmensben az ingatlan árak, van-e valamilyen előrejelzésetek erre vonatkozóan?
Mi azt várjuk, hogy ebből ilyen 90 és 110 ezer közötti tranzakció fog megvalósulni, szemben a tavalyra becsült, tehát a 2022-re becsült 125 ezer darabhoz képest. Tehát ez egy további csökkenés darabszámban, amit a 2023-as évre látunk. Nagyon nehéz megmondani, hogy ez az egyes szegmenseket hogyan fogja befolyásolni. Nyilván itt az energiaárak elszállása behozott egy új szempontot, az energiahatékonysági szempontokat, ami itt egyébként nagyon helyesen most már figyelembe vesznek a vásárlók. Ugye ez az eladókat nagyon meglepte, vagy váratlanul érte, tehát ez korábban árazásban nem kellett számolni azzal, hogy milyen az energetikai besorolás. Most kell, ez egy kicsit átalakította a piacot, tehát a hatékony, energiahatékony ingatlanoknak az értéke. Hát nem mondom, hogy növekedni fog, de ott erősebb lehetőség van arra, hogy szinten lehessen tartani. A kevésbé energiahatékony lakásoknál vagy házaknál ott pedig egy nominális értelemben csökkenést is el tudunk képzelni. Ami kicsit talán más pályát fog befutni várhatóan, az az új építésű és a high-end újépítésű lakásoknak a piaca, ahol jellemzően a vagyonos réteg, akik nem hitelből vásárolnak, hanem készpénzből vásárolnak, tehát ott ők meg tudják fizetni a magasabb energia és építőanyagárak mellett is még a magasabb eladási árakat. Tehát ez az a szegmens, ahol növekedést várunk. És egyébként növekedés is volt például a lengyel piacon, ahol az egész ingatlan piaci visszaesés az már jóval korábban elkezdődött, mint nálunk, tehát az év eleje óta csökken a lengyel piac. Egyébként ennek szinte hitelpiaci okai vannak, tehát nagyon szépen látszik, hogy mennyire kéz a kézben jár ez a két piac. Tehát alapvetően azt várjuk, hogy az újépítésű high-end lakásoknál lehet növekedés, energiahatékony lakásoknál is stagnálás, és a kevésbé energiahatékony lakásoknál pedig nominális értelemben vett csökkenés.
Ha már szóba hoztad a lengyel piacot, ahol hasonló kihívásokkal szembesültök, 70% körüli évév alapú csökkenésről beszélünk. Lengyelországban vártok-e, vagy várható-e bármilyen, vagy valamilyen pozitív fejlemény a lakáshitelezési piacon, illetve ha igen, akkor annak függvényében várható-e, hogy a cégcsoport a lengyelországi stratégiáját esetleg felülvizsgálja, vagy módosítja, reagálván a változó körülményekre?
Lengyelországban az egy speciális helyzet, hogy szokásosan az elmúlt években a hitelpiacot a változó kamatozású hitelek dominálták. Én azt gondolom, hogy itthon azt nagyon helyesen tette az MNB, hogy egyrészt ugye a devizahiteleket teljesen kivezette, másrészt pedig ösztönözte a hitelfelvevőket arra, hogy 5-10-15, akár 20 éves fix kamatozású hitelek felé mozduljanak el. Ez Lengyelországban nem történt meg. Tehát Lengyelországban, ahogy elindult a kamatemelés, az egy az egybe megjelent mind az új hitelkamatokban, illetve a meglévő hitelportfólió kamatai is. Ennek következtében elszálltak. Tehát itt emiatt van egy hasonló helyzet, mint ami mondjuk nálunk a 2008-as válság volt. Ott nálunk 80%-kal csökkent a hitelpiac, most a lengyelek 70%-on állnak a negyedik negyedévben. Ezen a piacon mi továbbra is rengeteg lehetőséget látunk, tehát a lengyel piac azért az még mindig egy négyszer akkora piac, mint a magyar, akárhogy nézzük. Hosszú távon óriási potenciált látunk benne, mert még irodaszámban, a értékesítői hálózatunk számában messze nem vagyunk ott, ahol egy ekkora piacnál tartanunk kellene, tehát továbbra is számunkra az elsődleges az az, hogy növeljük a piaci pozíciónkat. Erre ez a piac kiválóan alkalmas. Tehát egyrészt a szabadúszó, vagy hát kis irodákban működő hitelközvetítők, vagy ingatlan közvetítők ezen a piacon sokkal inkább megérzik a nagy hálózathoz tartozásnak a hiányát, és mozdulnak el abba az irányba, hogy csatlakozzanak már meglévő nagy hálózatokhoz, illetve az ügyfeleknek is jóval nagyobb szükségük van jelenleg ezekre a szolgáltatásokra. Sokkal kevesebb ügyfél van, aki hitelképes, aki egy ingatlant meg tud finanszírozni, viszont azok, akiknek megvan a hitelfelvételi lehetőségük, nekik magasabb arányban lesz szükségük a közvetítői szolgáltatásra.
Tulajdonképpen Magyarország mellett a 2022-es új akvizíció Olaszország szállította az EBITDA-nak a jelentős részét, hogyha megnézzük itt az elmúlt negyed években publikált tényadatokat. Ugye itt a cégcsoport 3%-kal növelni tudta a közvetített hitelvolument. Minek köszönhető egyébként az, hogy a piachoz képest jelentős felülteljesítést tudott elérni Olaszországban a Dunahouse?
Egy látható túlteljesítés hozott az olasz lányvállalatunk. Ennek alapvetően az az oka, és ez egy hosszú távú trendhez igazodik, hogy Olaszországban nagyon alacsony volt, főleg a Covid alatt, de még mindig a hitelközvetítőn keresztül felvett hiteleknek a részaránya a teljes piacon belül. A Covid előtt ez 10% alatt volt, most nagyságrendileg 20%-os szinten van, szemben például a magyar piacon és a lengyel piacon nagyságrendileg azonos 50%-os szinthez. Tehát azt látjuk, hogy megindult egy piaci szerkezet átalakulás. Ez volt az a fő driver, ami miatt mi az olasz akvizíciót megléptük, és azt látszik, hogy ez szépen fokozatosan be is váltja a hozzáfűzött reményeket, és mi abban bízunk, hogy ez a trend az a következő években is fenn fog maradni. Tehát az olasz piacon nagyon erős a bankoknak, a banki fiók hálózatoknak a piaci szerepe, és egyre inkább látjuk azt, hogy az ügyfelek egyre inkább gondolkodnak el abban, hogy összehasonlítják a banki termékeket. Nem az kezd a bevett szokássá válni, hogy a számlavezető banknál veszik fel a hitelt, hanem körülnéznek, hogy milyen kamatok mellett lehet hiteleket felvenni, milyen kondíció. És ahogy Olaszországban is emelkednek ugye a hitelkamatok, ez egyre inkább készíti őket arra, hogy körülnézzenek, mert egyre inkább van jelentősége annak, hogy egyik vagy másik ajánlatot fogadják el.
Ha megnézzük a társaság mérlegét, akkor azt látjuk, hogy a cégcsoport szabad készpénzállománya már meghaladja 9 milliárd forintot. Mik a cégcsoport tervei ezzel a készpénzállománnyal, illetve várható esetleg az osztalékpolitika felülvizsgálata, vagy a vállalat tőkeallokációs politikájának az újratervezése?
Tavaly év elején csináltuk meg a második NKP kötvénykibocsátásunkat, részben az olasz akvizíció finanszírozására, de további akvizíciókat is terveztünk, illetve tervezünk. Ebben a mostani piaci környezetben sokkal óvatosabbak vagyunk, minden ilyen akvizíciós lépést jobban átgondolunk, illetve a piaci körülményeket nyilván itt most összetettebben kell vizsgálni. Emiatt elképzelhető, hogy következő akvizíciós lépést azt majd csak később fogunk megtenni. Ez a 9 milliárdos szabad pénzeszköz, ez alapvetően két célt szolgál, egyrészt akvizíciót, másrészt pedig osztalékot, amennyiben nem látunk olyan akvizíciós lehetőségeket, amikre ezt a következő pár évben el lehet jó hozam mellett jó lehetőségeket felvásárolva költeni, akkor egy emelt osztalék várható. Itt majd a szokásosan a Q4-es riportunkban, amit február utolsó napján fogunk közzétenni, abba szoktuk az osztaléknak a mértékét, az igazgatóságnak a javaslatát közzétenni. Idén is ez a szándékunk.
Azért eddig is elég komoly osztalék fizetési múlt vagy track record az, ami a Duna House esetében jellemezte az előző éveket. Ha a Concordnak a legfrissebb elemzését nézzük, akkor ott egy ilyen 50-100 forint közötti sávban is mozoghat a osztalékjavaslat, ez pedig ugye a jelenlegi 400 forint körüli részvényára vetítve egy egészen elképesztő 12-24% közötti osztalékhozamnak feleltethető meg. Mi az egyébként, ami a mi osztalék politika kapcsán azon kívül, amiket elmondtál, jellemzi a céget? Tehát itt egy bázis osztalékban gondolkoztok, és amikor egyébként extra hozamok vannak, akkor elgondolkoztok ennek a kifizetésén. Hogyan gondolkozik ezzel kapcsolatban a menedzsment?
Az alaposztalék politikánk az, hogy az adózott eredményünknek a 47%-át kifizetjük a törzsrészvényeseknek. A tavalyi évre a guidance-ünk az adózott eredményre az 2,1 és 3,7 milliárd forintos sáv. Nyilván ezt a sávot azért húztuk ilyen szélesre, mert amikor a guidance-t meghoztuk, akkor már éppen elindult az orosz-ukrán háború. Tehát ezt a guidance sávot, ezt már az első 3/4 év alatt teljesítettük. Alapvetően ahhoz tartani fogjuk magunkat, hogy a 47%-át kifizessük az adózott eredménynek. Ezt minden évben megtettük, és ezt az idei évben is megtervezzük tenni. E fölött lehetséges olyan plusz hozamok részleges kifizetése, mint például a Forest Hill projektből időközben beérkező cash flow. Itt ugye a cash flow-nak egy része csak az, ami profitként is megjelenik. A projektben a cégcsoport által befektetett tőke az adózott eredményben nem fog megjelenni, viszont cash flow-ban igen. És nyilvánvalóan ennek a részleges kifizetésére is lehet számítani.
Ha már tőkepiaci folyamatokról, illetve osztalékokról beszélünk, akkor ugye a Duna House árfolyama tavaly 8,5%-kal került lejjebb, miközben ugye jelentős osztalékot is kifizetett, amivel jelentős felülteljesítő volt mondjuk a Bux Indexhez képest. Ti hogy látjátok, vagy te hogy látod személy szerint, hogy reflektálja-e az árfolyam alakulása a vállalat fundamentumainak alakulását, illetve ha már tőkepiacok, akkor várható-e bármilyen változás, újdonság a vállalat tőkepiaci aktivitásának tekintetében?
Hát a jelenlegi 400-as árfolyammal gyakorlatilag odaáraz minket a piac, mint ahol az IPO-nál voltunk 2016-ban. 396 forinton történt meg a kibocsátás. Ahhoz a szinthez képest azt gondolom, hogy a cégcsoport rendkívüli módon fejlődött. Egyrészt Magyarországon, Lengyelországban is jelentős növekedésen vagyunk túl, megtörtént az olasz akvizíció, ami egy teljesen új pozícióba helyez minket európai szinten. Én azt gondolom, hogy anélkül, hogy bármilyen konkrét véleményt mondanék arra, hogy hol kellene lennie az árnak, én azt gondolom, hogy a jelenlegi 400-as árfolyam az nem tükrözi azokat a fejleményeket, azokat az előrelépéseket, amiket a cégcsoport az elmúlt 6 évben Nyilván értjük azt, hogy a jelenlegi piaci helyzetben a befektetők is bizonytalanok, van számos olyan makrotényező, amik okot adnak a bizonytalanságra, illetve ugye látható, hogy a volumenek is elég nagy mértékben csökkennek, viszont hogyha azt nézzük, hogy a cégcsoport mindezekkel együtt EBITDA-ban és adózott eredményben mit teljesít, akkor azt gondolom, hogy a 400-as árfolyam az nem áll az a kellően a cégcsoportban rejlő pénzügyi potenciált és piaci erőt.